és itt van velünk a telefonvonalban Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szervusz, üdvözöllek!
Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is.
Érkezett egy eléggé rossz hazai BMI adat. A feldolgozóiparra vonatkozóan a BMI júliusi értéke 45,7 pontot mutat. Ez bőven az 50 pont feletti növekedési tartomány alatt van, tehát az ágazat zsugorodására utal. Szerinted ez mennyire járulhat hozzá ahhoz, hogy gyengül a forint? Ugye itt azért már egy tendenciát láthatunk forint gyengülés jeligére. Mennyire közelít szerinted vészesen a 400 forintos euró, vagy ezért eddig ne szaladjunk el?
Szerencsére a 400-os euró forinttól egyelőre még mindig távol vagyunk, hiszen 388,5 körül jegyzik a bankközi devizapiacon jelenleg az euró forint keresztárfolyamot. Ugye ma reggel több fontos magyar makroadat is érkezett. Egyrészt érkezett ez az általad is említett feldolgozóipari beszerzési menedzser index. Itt július hónapban tényleg 45,7 pont lett csak az indexnek az értéke, viszont már ez is némi javulást jelent. Ugye egy hónappal korábban még csak 44,2 pont volt. Tehát, hogy látszik az, hogy talán a magyar gazdaság is egy picit elkezdett élénkülni, bár még mindig ugye egy nagyon kedvezőtlen helyzetben vagyunk. Ugye globálisan is azt lehet mondani, hogy egy ilyen recesszió-szerű vagy recesszió-közeli gazdasági helyzetben vagyunk. Viszont azért mindenki bizakodó azzal kapcsolatban, hogy az év második fele az talán már erősebb lehet, és hát picit megágyazhatott talán neki ez a júliusi beszerzési menedzser index is, hogy itthon már egy nagyon pici javulás azért látható volt, bár azért így is elmaradtunk még a 46 pontos várakozástól, és az által is említett 50 ponttól meg még tényleg messze vagyunk, ugye 50 pont fölött lehetne gazdasági bővülésről beszélni. A másik fontos magyar makroadat, ami még ma reggel megjelent egyébként, az a külkereskedelmi egyenlegünk volt ugye május hónapra vonatkozóan, és egy nagyon nagy mértékű többletet mutatott, több mint 1,1 milliárd eurós többlet volt, ami szinte az egyik legmagasabb érték, hogyha itt visszamegyünk a magyar történelemben. Körülbelül egy ilyen 50 millió euróra vagyunk a történelmi csúcstól. Tehát elvileg ezeknek az adatoknak én azt mondanám, hogy inkább picit forint erősítőnek kellett volna lennie, főként a nagyon masszív külkereskedelmi többletnek. Ennek ellenére ugye azt látjuk, hogy igen, ma is gyengül a forint, és hát technikailag a 200 napos mozgó átlag az áttörésre került. Ugye ez mindig egy ilyen negatív jel, és egyébként itt a július elejé csúcsnál vagyunk, ugye a július elejé csúcs az 389,3 volt, ezt közelítettük gyakorlatilag most meg. Forint gyengülésnek egyébként az az érdekessége, hogy ilyen nagyon közvetlen kiváltó okot egyébként mi nem láttunk. Lehet megnevezni különböző tényezőket, például a csökkenő kamat különbözet, ugye az MNB-nek a kamat csökkentései őnek az eredményeként, vagy éppen azt a kockázatot, hogy nagyon úgy néz ki, hogy a jegybank negatív saját tőkével fog majd technikailag működni a következő években, viszont ezek igazából nem új keletű információk, ugye a piac már eddig is ismerte ezeket az információkat, tehát ilyen szempontból nem beszélhetünk újdonságról, mégis most picit úgy tűnik, hogy ezek így egy csomagban összeálltak, ami a forintnak a gyengülését okozták itt a tényleg trendszerűen, most már azt lehet mondani, hogy hát nagyjából egy két hete már gyengülő pályán mozog az euróforint árfolyam.
Beszélgessünk egy kicsit a hazai tőzsdei nyitásról. Egy vállalati információt láttam, a MOL bejelentette, hogy a koncessziós szerződésnek megfelelően átveszi a települési hulladékkezelő vállalatokat. Egyébként 17 ilyen társaságról van szó. Összességében milyen a hangulat a Blue Chipek házatáján?
Hát összességében egy mérsékelt emelkedés jellemző. Ugye a MOL-nál ezt lehetett tudni, hogy ez a hulladék koncesszió ez meg fog valósulni, sőt, ugye igazából már el is indult, ha jól emlékszem, akkor egy hónap ezelőtt már elindult a MOHU, tehát ez a MOL-nak a hulladék üzletága, és hát ennek vannak még ilyen technikai lépései, hogy átvesznek különböző cégeket. Ennek ugye nincsen igazából hatása a részvénypiacon. Ugye MOL méretéhez képest azért ezek a hulladékkezelő cégek, azért ezek önmagukban kisméretűek, és ugye nem is befolyásolja a MOL-t ma, ott 0,3%-os emelkedést látunk 2788 forintonál ebben a pillanatban az árfolyam. Szintén emelkedik az OTP, itt egy 0,5%-os emelkedés van, 12.875 forinton áll ebben a pillanatban az árfolyam, és az emelkedést egyelőre a Magyar Telekom vezeti, 423,5 forinton áll jelenleg, és 1,2%-ot tud emelkedni. Picit gyengekedik a Richter, 0,2%-os csökkenés látható, és ez 8860 forintos árfolyamat jelent ebben a pillanatban. Összességében a BUX Index 0,3%-ot emelkedik, 53514 ponton áll jelenleg az index értéke.
Nagyon érdekes, jelentett a Raiffeisen, egyrészt milyen számokat közölt, másrészt lehet-e vonatkoztatni ebből a gyors jelentésből arra, hogy mi várhat az OTP gyors jelentésben majd a befektetőkre?
A Raiffeisennél egy elég vegyes eredményt láthattunk. Nagyjából megfelelt egyébként az adózott eredmény a várakozásoknak. Ez egyébként egy jelentős visszaesés év per év alapon, és a visszaesésnek kettő oka van. Egyrészt Lengyelországban jelentős jogi költségek merültek fel, amiket már korábban kommunikált egyébként a társaság, tehát ez nem érte meglepetésként a befektetőket. A másik tényező pedig az, hogy tudatosan csökkentették az oroszországi aktivitást. Ugye a Raiffeisennél nagyon erőteljes ez az Oroszország és Belarusban meglévő banki operáció, továbbra is a profitnak a nagyobb része ebből a régióból jön. Ugye ez nyilvánvalóan egy nagyon jelentős kockázatot is jelent a Raiffeisennél, és ez okozott egyfajta negatív meglepetést. Most ha az Oroszország és Belarus nélküli eredményt nézzük, az 211 millió euró volt, tehát hogy látszik, hogy az eredménynek kevesebb, mint a fele jött az ebből a két ország nélküli, úgymond kor országokból, és ráadásul itt a úgynevezett magországokból származó eredmény az el is maradt a várakozásoktól. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy Oroszország még mindig jobban teljesít annak ellenére, jobban teljesít a várakozásokhoz képest, annak ellenére is, hogy évpedig év alapon jelentősen visszaesett az oroszországi tevékenység, vagy oroszországi aktivitása a Raiffeisennek. A piaci reakció, hogy az elsődlegesen az negatíva, ahogy én látom, ilyen 3% körüli mínuszra indította a kereskedést a Raiffeisen, éppen azért, mert ugye látjuk, hogy Oroszország és Belarus hozza még továbbra is a profitnak a nagyobb részét, és ezekben az országokban pedig nagyon bizonytalan a Raiffeisennek a jelenléte. Ugye folyamatosan dolgoznak azon, hogy ezekből az országokból kivonuljanak, valahogy értékesítsék, vagy leválasszák ezeket a tevékenységeket, vagy ezeket az országokat. Tehát hogy látszik, hogy minden lehetőségre nyitott a Raiffeisen, de itt sem halad igazából előre Oroszországnak a leválasztása, és ezek okozzák azt, hogy már egy negatív árfolyam reakció tapasztalható a Raiffeisen.
Ugye csak úgy, mint az OTP-nél, ott se halad az orosz operáció leválása.
Így igaz, viszont az OTP-nél az egy sokkal kisebb üzletágról beszélünk. Ugye a Raiffeisennél említettem, hogy tényleg a profitnak a nagyobbik része onnan jön, az OTP-nél meg néhány százaléknyi profit származik csak Oroszországból, és egyébként Ukrajnából is, tehát hogy az OTP-nél ezek sokkal kevésbé jelentősek, és egyébként az OTP-nél mi arra számítunk, hogy egyébként majd egy nagyon jó eredményt fogunk látni, és én kevésbé a Raiffeisennek a gyors jelentéséből indulnék ki, a már előbb említett specifikumok miatt, de összességében az európai gyors jelentések kapcsán el lehet azt mondani, hogy a kamatkörnyezet az kedvező és pozitív irányba változott az elmúlt hónapokban, elmúlt negyed években. A másik pedig az, hogy a munkaerőpiac az rendkívül feszes, ami kedvezően hat a hitelportfóliókra. Ugye kevés a nem teljesítő, a bedőlő hitel, és emiatt pedig nagyon alacsony a bankoknak a céltartalék képzése. Ez mindenképpen majd az OTP-nél is így lehet, és ez javítani fogja majd összességében is a bankoknak az eredményét, és ez most specifikusan igaz lehet az OTP-re is.
Még egyet az európai tőzsdék kapcsán kérdeznék. A múlt héten többször is új történelmi csúcson zárt a német DAX Index, és arra lennék kíváncsi, hogy mindezt egy olyan környezetben teszi, amikor tényleg az Európai Központi Bank még emeli a kamatait. Kérdés, hogy ez meddig fog tartani, de hamarosan azért prognosztizálható, hogy elkezdődik a kamatok szinten tartása, majd csökkentése. Ez azt vetíti előre, hogy ha már ilyen környezetben is történelmi csúcsokat láthatunk az európai részvénypiacokon, akkor a kamat csökkentés időszakában még inkább láthatjuk majd az újabb rekorddöntéseket?
Azért a részvénypiac az mindig már a jövőt árazza, és ennek megfelelően már készül arra, és azt árazza, hogy nem biztos, hogy tovább fog folytatódni az LKB-nak a kamatemelési ciklusa. Szerintem azért egy pozitív reakció még lesz arra, amikor majd az LKB ténylegesen is jelzi azt, hogy a kamatemelési ciklus végére értünk, de azért nagy szárnyalásra ekkor már nem számítanék. hiszen a piac egyrészt árazza azt, hogy a gazdasági környezet már javulni fog az év második felében, másrészt pedig árazza azt is, hogy a kamatemelési ciklusnak már nagyon a vége felé járunk.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Nagy Adnást hallották az elmúlt percekben az Erste részvényelemzőjét, további szép napot kívánok neked.
További szép napot kívánok.
Hamarosan friss hírekkel jövünk.